Szeretett testvéreim, az Efézusi levél utolsó fejezetének néhány versét olvasom. Hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk mindenható Istenünk maga. Úgy, amint az igéje írva található az Efézusi levél 6. fejezetének 10-től a 20. versig terjedő részében. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felővezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, melynek követe vagyok a bilincsekben is. Hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Amen. Elérkeztünk hát ide, szeretett testvéreim, a nyári szünetünk előtti utolsó Isten tiszteletünkhöz. Az Efézusi levél verseit, fejezeteit magyarázó igehirdetések sorozatának az utolsó darabjához, itt benben legalábbis. És magának a levélnek a legutolsó néhány verséhez. A direkt záró verseket nem olvastam itt föl. De ez már a felolvasott igénk már az Efézusi levél zárása. Nagyon sok minden hangzott el ebben a levélben. Talán emlékszünk még. Az Isten igéje ott kezdett bennünket tanítani, ahol az Isten is kezdte. Még a világ teremtése előtt elhatározta, elrendelte, predestinálta mondjuk így, hogy ő az Úr Jézus Krisztusban össze akarja foglalni az általa teremtett emberiséget. Egy néppé, egy nemzetté, az ő háza népévé tenni. És ehhez az egy néphez zsidók és görögök egy úton a Krisztusban egyenlő eséllyel érkezhetnek, jöhetnek. Zsidók és pogányok, köztük mi magunk is, jöhetünk, anélkül, hogy bárkinek előnye vagy hátránya lenne a másikhoz képest. Ebben az értelemben szólt az ige, a Krisztus megfeszített testében és feltámadásában Isten lerombolta a választófalat, ami az ő eredetileg kiválasztott népét, a zsidóságot elválasztotta a pogányoktól. Azt a falat, ami távol tartotta a pogányokat az elkészített üdvösségtől. Nekünk személy szerint szólt az örömhír, nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. De hallottuk azt is, a figyelmeztetést. Éljetek méltóan ehhez az elhíváshoz. És hogy mit jelent ehhez az elhíváshoz méltóan élni? Arra nézve részletes tanítást láttunk. Tanítást az egyház számára, a gyülekezet számára. Őrizzétek meg ennek egységét, hangzott az ige. De hallottuk a tanítást, az idő drága ajándékára nézve, családunkra nézve, a házasság ajándékára nézve, szülők és gyermekek kapcsolatára nézve. Hallottuk, mit jelent ez az elhívás, a hatalommal bírók és az alárendeltek, a társadalom szélesebb összefüggésében való, egymással való kapcsolatukra nézve. Mit mondhatnánk még? Mivel zárhatnánk ezt a hatalmas ívét ezeknek a drága üzeneteknek? Mi hangozhat el legvégül? Végül pedig, így kezdődött a felolvasott igénk, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Legvégére marad egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Mindezek a hatalmas lelki és közösségi áldások, ezek nem valósulnak meg sem a saját életünkben, sem családunkban, sem a gyülekezetünkben, sem a társadalomban, ha nem állunk meg egészen szilárdan. Ha nem veszünk tudomást arról, aki ezt az áldást minden erejét és furfangját összeszedve megpróbálja tönkretenni, elvenni a mi életünkből és elvenni a mi közösségeinkből. Erősödjetek meg végezetül az Úrban és az ő hatalmas erejében, mert harcban álltok. Harcban állunk, de nem test és vér ellen, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Kedves testvérek, Pál apostol úgy ír itt az ördögről, akinek a mesterkedéseire utal, ahogyan maga Jézus Krisztus is beszélt róla. Márpedig Jézus úgy beszélt róla, mint egy a keresztény ember számára igenis komolyan veendő, létező valóságról. És hogyha Krisztus így beszélt róla, én nem tehetek mást. Krisztus a valóságnak ezt a részét, mint az egész teremtett valóságot sokkal jobban ismeri nálam. Ha Krisztus úgy beszél az ördögről, a sátánról, mint egy létező valóságról, akit komolyan kell venni, én nem tehetek mást, és nem is kívánok mást tenni. Az ige egyértelmű, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Hogy is néz ki ez a fegyverzet? Mit is jelent megerősödve harcra készülni és felszerelkezni erre a harcra? Pál apostol a felolvasott ige legutolsó mondata ezt világossá teszi. Így hangzik. Imádkozzatok értem, hogy bátran megismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is. Ezeket a szavakat Pál apostol úgy írja, hogy börtönben van. A római katonák, a római birodalom úgy őrizte a legfontosabb foglyait legalábbis, hogy igen gyakran katonához láncolták a foglyot. Őrhöz. Sokszor jobbról, balról. Néha csak egy őrhöz. És aztán ezt a két-három embert, két őrt, egy foglyot, egy őrt, úgy, ahogy van, bezárták a cellába, még ráadásul. Pál apostol legnagyobb valószínűség szerint éppen így írja ezeket a sorokat. Amikor tehát a lelki fegyverzetről ír, ott van karnyújtásnyira tőle a példa. Hogyan is néz ki egy jól fegyverzett katona, jól felfegyverzett katona? Oda van láncolva mellé egy, a római birodalom egyik katonája. Egy őrkatona, aki majd látjuk, nem minden darabjára ennek a fegyverzetnek igaz az, hogy ő hordja. Ez a fegyverzet a nehéz fegyverzetű gyalogos csata felszerelése, amiről itt olvasunk. Az őrkatonák kicsit másként voltak felszerelve, de az alap az ugyanaz. Pál apostol csak egy kicsit oldalra néz, és ott látja a mintát, a teljes katonai felszerelést. Ennek alapján írja ő le, mit is jelent a keresztény embernek felfegyverkezni és harcra készülni. Kedves testvérek, látni fogjuk, amikor a fegyverek, a fegyverzet részleteibe megyünk. Sajátos fegyverzet ez, mert sajátos a harc. Isten igéje nem vérontásra hív bennünket. El kell, hogy mondjam, nincs kereszténység vérontás nélkül. A zsidókhoz írt levél maga fogalmaz így, vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Igenis, szükséges volt egyszer egy valakinek a vérét kiontani, az Úr Jézus Krisztusét ott a kereszten, a Golgotán. Az ő kiontott vére nélkül nincs kereszténység, nincsen bűnbocsánat, nincsen örök élet, nincsen új élet. De az ő vére volt az egyetlen, amelyet ki kellett ontani. Azután a vérontás után, és arra a vérontásra tekintettel már az előtt sem, nincsen szükség vérontásra. Amire itt az ige hív, az nem ember-ember elleni harca. Van nekünk abból éppen elég. Ez egy egészen másfajta harc, de nem kevésbé komoly. És a tét, ha lehet, még nagyobb, mint a lehető legnagyobb tét a lehető legkomolyabb háborúban. Hogy néz ki hát a fegyverzet? Aztán majd látjuk, hogyan néz ki a harc is. Álljatok meg tehát, felővezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. A római katonák vastag és széles övet hordtak, amiből azonban nem sok látszott, csak az alsó része, legnagyobb részét eltakarta a felső testet védő páncélzat. Nem látványos része tehát a felszerelésnek az őv, de bizonyos szempontból az alapvető része. Két dologra használták ezt a rómaiak. Egyrészt a katonák által is hordott tunikát felhajtották úgy, hogy csak térdig érjen, és a felhajtott anyagot gyűrték be az őv alá, az őv tartotta a tunikát. Őv nélkül, hát sétálni lehetett volna, de futni már semmiképpen sem. A katona mozgékonyságát biztosította így az őv, és tartotta a kardot. Hogy kéznél legyen, de ne kézben, hogyha a kéznek szabadnak kell lennie valami másnak. Pál apostol ezt az övet hasonlítja az igazság szeretethez, ami egy nagyon összetett kifejezés itt a görögben. Igazából az ige magyarázói nem is tudják igazán eldönteni, vajon az Istennek végső soron Jézus Krisztusban kijelentett igazságáról és az ez iránt való szeretetről van itt szó, vagy pedig etikai, morális értelemben való igazságról, ahogy a Szentírás gyakran utal az igaz emberre. Vajon erről van-e szó itt? Van néhány ige magyarázó, aki azt mondja, hogy ez a kérdés egyrészt eldönthetetlen, másrészt nem is szükséges, hogy válasszunk a kettő közül. Annak az embernek az életét ugyanis, aki beengedte az ő szívébe a Krisztusban kijelentett isteni igazságot, ennek az embernek az életét egyfajta megigazulás, egyfajta morális megerősödés, egy megújult személyiség jellemzi. A kettő valahol elválaszthatatlan. A harcba induló keresztjén, a harcra hívott keresztjén tehát először is egy szilárd jellem. Morális értelemben éppen úgy, mint a Krisztusban adott igazsághoz való ragaszkodás tekintetében. Ez az alapja az egész felszerelésnek. Ehhez jön a következőként a megigazulás páncélja. Itt a szó megigazulás kifejezetten teológiai értelemben értendő. Ez a világ legnagyobb csodája, a megigazulás. Ez az, ami a Krisztus keresztjét elfogadott emberrel az Isten szemei előtt, az Isten színe előtt történik. A megigazulást képzeljük úgy el, mint egy helycserét. Először is a mindenható Isten elküldi az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, akinek az ő szolgálata egy pontján úgy tekint, mint hogyha a Krisztus pontosan annyi és pontosan azokat a bűnöket követte volna el, mint mi. Az összes ember, mind együttvéve. A gondolati, a mulasztási, a tudatos, a tudattalan bűnöket mind együttvéve. Eszerint is bánik az Isten Krisztussal. Egyszerűen hagyja, hogy az ő bűn felett való haragja kitombolja rajta magát. Ott a kereszten, amikor ő teljesen egyedül hagyja az ő szenvedő fiát, és hagyja poklokra szállni. Más szavakkal Jézus azt kapja, amit mi érdemelnénk. Ezért cserébe, amikor mi ezt az áldozatot magunkra nézve személyesen szükségesnek és elégségesnek fogadjuk el, akkor az Isten onnantól kezdve úgy tekint ránk, mintha mi pontosan úgy és azokat a bűnöket követtük volna el, amit Krisztus. Semmit. A lehető legkisebbet sem. És innentől kezdve mi azt kapjuk, amit Krisztus érdemelne. Örök életet, áldásokat, üdvösséget, és végső soron a mindenható Isten mindent betöltő közelségét. Ez a helycsere, a megigazulás. Amikor mi a Krisztusért az Isten szemében tökéletesen igazzá leszünk. Erre utal az apostol úgy, mint egy páncélra. A kereszténység az elmúlt néhány évszázadban előszeretettel magyarázta és már fordította ezt az igét úgy, mint a megigazulás mellvasát, mint hogyha a római katonák csak egy oldalon viseltek volna páncélt elől, a hátuk pedig védtelen lett volna. És egy gyönyörű üzenetet lehetett ebből kiolvasni, hogy tudnélik, ne fordítsunk hátat az ellenségnek, és ne futamodjunk meg, mert védtelenek vagyunk a hátunkon. Ha az ellenség szemébe nézünk, akkor vagyunk védve. Ez azonban sem a bibliai ige alapján, a görög szöveg alapján nem támasztható alá, a történelmi ismereteink pedig határozottan ellent mondanak ennek. A római katonát előről, hátulról védte páncél. A legfontosabb szerveit, tüdejét, szívét, máját védte ez a páncél. Amikor az ige azt mondja, a megigazulás az ilyen, ez a páncél, ami védi a mi hitéletünk legjavát, a magját, akkor az üdv bizonyosságról beszél. Képzeljük el, milyen biztonságot ad annak a teljes, rendíthetetlen bizonyossága, hogy Isten minket a Krisztusért egyszer s mindenkorra igaznak tart. Biztosak vagyunk-e mi ebben? Először is elfogadtuk-e mi magunkra nézve azt az áldozatot? Megtörtént-e a mi életünkben ez a helycsere? Krisztus helyettünk halt meg Isten szigora alatt, mi pedig bizonyos értelemben ő helyette megkapjuk mindazt, amit ő érdemel. Csak bizonyos értelemben. Feltámadása után megkapja ő azt, ami neki jár. A dicsőséget, a hatalmat, a helyreállítást. De vele együtt megkapjuk mi is. Biztosak vagyunk-e ebben? Ha igen, akkor biztonságban van a mi hitéletünk is. Akkor páncélt viselünk, és a mi hitéletünk magja, mondjuk így, hogy létfontosságú szervei védve vannak. Az üdv bizonyosság által. Ezek után Pál így folytatja, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Van néhány ókor kutató, aki azt mondja, hogy a római birodalom hadserege katonai sikereit gyakorlatilag a katonai sarunak köszönheti. Ez nem egy kis gyengécske lábbeli volt, mik a sarunak is hívták, bár a láb fejet nem takarta teljesen, de a talpa annál vastagabb volt. Szinte nem is hajlott, olyan vastag, több rétegű bőrből összeragasztott talp volt ez, amiből ráadásul még kis vas szögek álltak ki. Úgy, mint a mai napig az olimpiai rövidtávfutók a sprinterek cipőjéből is kis acél szögek állnak ki. hogy el ne csúszson az a talp, és a befektetett erőből semmi el ne vesszen ide-oda csúszkálással. A római hadsereg által vívott csaták legnagyobb része közelharcban dőlt el. A közelharcot pedig az a katona nyerte, félig már megnyerte, aki stabilabban állt a talpán, mint az ellenfele. Ezt köszönhették a római katonák a sarjuknak. Kedves testvérek, a felolvasott ige legelején az apostol négyszer említi a megállást, mint ennek az egész üzenetnek a célját. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. A 11. versben. A 13. versben így folytatja, éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Végezetül, álljatok meg, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Négyszer jön utalás ebben a nagyon rövid szövegben az a stabil állás foglalásra. Álljatok meg, és álljatok ellen. Ez a szó katonai értelmében a római katonára nézve lehetetlen lett volna a sarúja nélkül. Ami a katonának a sarúja, az a keresztény embernek a békesség evangéliuma hirdetésének a készsége. Kicsit nyakatekert ez így magyarul, görögül nagyon szépen hangzik Mintzon által. De miért is ez a nyakatekert kifejezés? Kedves testvérek, először is nagyon fontos kérdés, mennyire állunk mi stabilan, szilárdan a békesség evangéliumát tekintve. Sajnálatos módon a keresztény egyházak tel is tele vannak olyan hívőkkel, akik mindig azt hiszik, amit éppen a legutoljára hallottak. Akiket úgy hány ide vagy oda mindenféle tanítás szele, mint a tenger hullámait. Akiknek a hitében, Krisztussal való ismeretében semmi szilárdság, megbízhatóság, stabilitás nincsen. Sem érzelmileg, sem tartalmilag, sem semmilyen más értelemben. Hogyan állunk mi ezen a téren? Másodszor azonban szeretném kimutatni, hogy éppen a nyakatekert kifejezés mutatja, nem elég a szívünkbe jól bezárni a békesség evangéliumát, mint valami törékeny poharat, aztán nem megmutatni senkinek, nem kitenni semmiféle támadásnak, semmiféle ellentmondásnak, szépen elhallgatni és megőrizni ott bent. Egy katonai kifejezés is lehet állást foglalni. Elfoglalni egy állást, és azt nem föladni semmiféle ellenszéllel vagy támadással szemben. Az állásfoglalás pedig már egy aktív dolog. Éppen ezért beszél az ige nem egyszerűen a békesség evangéliumáról, hanem a békesség evangéliuma hirdetésének a készségéről. És itt jön a másik kérdés. Mennyire vagyunk mi készek hirdetni ezt az evangéliumot, mert hogy ez a keresztény ember stabil sarúja. A békesség evangéliuma hirdetésének a készsége. Készek vagyunk-e mi állást foglalni keresztényként mindenféle dologban, ahol az Isten tanítással, rendel, útmutatással látott el bennünket. Készek vagyunk-e állást foglalni, akkor is, hogyha ez kellemetlen, és garantálom, a világ nagyon-nagyon nem szereti, hogyha az egyház állandóan beleszól mindenféle dolgaiba. Ha a keresztények belebeszélnek mások dolgaiba, pedig ez az állás foglalás. Mennyire vagyunk készségesek erre? Ettől függ a mi stabilitásunk, a mi hitben való megállásunk. És igen, majd a kardnál visszatérünk erre a gondolatra. Egyes ige magyarázók azt mondják, hogy lám az egész fegyverzetben csak egy támadó fegyver van, a lélek kardja. Mások azt mondják, hogy kettő. A sarut támadó fegyvernek sorolják. Döntsük el magunk. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, folytatja az ige. Vegyétek fel mindenképpen, mert hogy az a pajzs, amire itt az apostol utal, az nem az a pajzs, amit a katonák többnyire magukkal hordtak. Ezt kizárólag csatába menet hordták, na ez például nagy valószínűséggel nem volt az őrkatona mellett. Egy 75 cm x 120 cm-es téglalap alakú, kicsit görbített pajzsot képzeljünk el, amit több rétegű fából készítettek, ezeket összeragasztva és préselve. A külső felszínét bevonták nagyon vastag bőrrel, vagy és ezen felül még több rétegű vászonnal, és az egészet vas szegecsekkel tartották össze. A pajzs elég kicsi volt ahhoz, hogy egy katona még mozoghasson vele és vihesse, de minden esetre nem igazán erre tervezték. Ennek kis kihajtható lábai voltak ugyanis. Az egész pajzs a szószoros értelmében megállt a saját lábán. És pontosan erre találták ki. Mi előtt ugyanis a rómaiak által vívott csatákban legtöbbször eljutott volna a csata odáig, hogy közelharcra kerül a sor, egy meglehetősen szörnyű dolog történt. A legtöbb esetben az egymás felé közeledő hadseregek nyilak ezreit kezdték el lőni egymásra. Nagyon gyakran szurokba mártott és meggyújtott tüzes nyilakat. Ha a nyíl olyan pontosan nem talált volna, ekkora távolságból nem is igazán tervezték, hogy pontosan talál, már maga a tűz fájdalmas sebeket tudott ütni. Ha eltalált bármi olyasmit, amit tűzre tudott lobbanni, egy ellenséges katona ruhája, valami felszerelési tárgy, bármi, akkor a tűzzel már megbontotta az ellenséges hadsereg csatarendjét, az már fél győzelem volt. És csak ezek után jutottunk el odáig, hogy közelharcra került a sor. A katonáknak ezt a pajzsát a rómaiak éppen arra tervezték, hogy a katona mögé bújhasson, legugolva tökéletesen fedve legyen a nyilaktól. Ráadásul csatára készülve ezeket a pajzsokat vízbe áztatták, és a rajta lévő bőr szinte csöpögött a víztől. A szó legszorosabb értelmében kioltotta a belecsapodó tüzes nyilakat. Ezt így értsük szó szerint, ahogy ezt az ige írja. Kedves testvérek, ez a pajzs a mi hitünk. És hogy a hitnek mekkora szerepe van ebben a harcban, ezt mindenki tudja, akire a sátán lőtt már tüzes nyilakat. A tüzes nyilak egy meglehetősen érdekes dolog. Egy icike-picike lángocska. De hogyha megfelelő helyre esik, óriási tűzgészt tud kelteni. Egy icike-picike gondolat. Biztos, hogy Isten szeret engem, úgy, ahogy vagyok. Egy icike-picike félelem. Alkalmas vagyok én tényleg arra a szolgálatra, amire elhívott. Egy icike-picike szó. Keresztjének között, házastársak között, Krisztusban testvérek között. És már is ég minden. Ég a gyűlölet tüze, ég a kétségbeesés tüze, ég a széthúzás tüze, és egy egészen picike kis lángocskával kezdődött az egész. És ezeket a picike kis lángocskákat, szavak, félelmek, gondolatok, keserű érzések és érzelmek kis tüzes nyilait, ha sátán nem győzi lőni. Hát, ha tűzre kap valamelyik. És pontosan ebben az összefüggésben olyan nagyon fontos a hit, mint pajzs. A félelmek ellen. A kétségek ellen. A sértődés és sértések ellen. Pál apostol mondja, ezért olyan nyomatékkal vegyétek fel mindenképpen, el ne felejtsétek a hit pajzsát, mert azzal valóban kiolthatjátok az ördög minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját is, folytatódik az ige. A sisakról nagyon sokféle magyarázat és értelmezési lehetőség létezik. Világos, fontos szerepet játszott a katona védelmében. különösen közelharcban. Én egyetlen egy apróságot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. A római katonák rangjelzése a sisakon volt található. A sisakdísz. Egyáltalán volt-e sisakdísz, vagy sem? És ha volt, milyen sisakdísz volt? A színe és a mérete. Az volt az, amiben a római hadseregben a katonák a másik rangját rögtön látták. Csatában is fontos dolog volt ez. Egy ilyen közelharcos kavalkádban fontos volt látni a minden rómainak, először is, hogy ki római mellette és ki nem. És az egyszerű katonának fontos volt látnia, hogy hol merre vannak a tisztjeik. Ezért a színes sisakdísz a tiszteknél időnként egy egész egység életét mentették meg. Mindazonáltal békében is hordták sisakdísszel mindennel együtt, míg a pajzsok nem feltétlenül, mert ez volt a rangjelzés. A katona rangját, méltóságát mutatta az ő sisakja. Kedves testvérek, a mi méltóságunk és rangunk az üdvösség. Erre méltatod bennünket, Isten, hogy az ő üdvözültjeinek a seregébe hívott el bennünket. Méltóságnak tartjuk-e ezt? Örülünk-e ennek? Még azt is, ha hozzátehetném, vállalom a szó kockázatát. Vagyunk-e büszkék eléggé a Krisztusban kapott üdvösségünkre, ahhoz, hogy ezt sisak díszként hordjuk a mi életünkben? Ne rejtsük véka alá, hanem legyünk bátran, nyíltan azok, amik vagyunk, a Krisztusban üdvözült keresztjének. Ez méltóság ugyanis, ez rang, nagyon magas rang. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Erről szeretnék egy kicsivel többet mondani. Elérkeztünk ahhoz a fegyverhez, amit minden ige magyarázó támadó fegyvernek tart. A kard. A római katonáknak több is volt belőle, amire itt Pál utal, az a rövidke, körülbelül 40 centis pengélyű, de nagyon széles, kétélű kard volt. Amire Pál utal, az Isten nekünk adott ígéje, az ő szava írva, vagy hirdetve, olyan, mint egy kétélű kard. Egyhelyütt a Szentírás még ennél is messzebb megy. A zsidókhoz írt levél írója fogalmaz így, mert az Isten ígéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy az Isten igéje még nem is olyan, mint a római katonák kardja. Élesebb annál. Élesebb minden elképzelhető kétélű és egyélű kardnál. Az Isten igéje élő és ható. Ez az a fegyver. Ez az egyetlen fegyver, amivel le lehet győzni a sötétség erőit. Amivel meg lehet futamítani a sátánt. Ez az egyetlen. Semmi mással nem megy. A Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatunk egy csoportról, akik a látomásban megjelenő sárkányt legyőzték. A Jelenések könyve ezt mondja róluk. Ők azok, akik legyőzték a sárkányt a Krisztus vérével és bizonyságtételük ígényével. Így lehet a sátán fölött győzedelmeskedni. A Krisztus vérével és a bizonyságtétel igéjével. Nagyon, nagyon hatásos fegyver Istennek, nekünk adott igéje. Ne csodálkozzunk hát, hogy az ördög ebben a világban mindent megtesz, hogy minket lefegyverezzen. Hogy megpróbáljon minket lebeszélni arról, hogy ezt magunknál tartsuk, használjuk, értsük. Teljesen mindegy a sátán szempontjából, hogy mi van a kezünkben, vagy mi lóg azon a bizonyos övön. Csak ne ez, mert az összes többi életlen bot ehhez képest. Teljesen mindegy, hogy micsoda. a Dalai Láma gondolatai, Leonardo da Vinci festményeinek és az abban rejlő úgymond titkoknak a megfejtése, teljesen mindegy. Csak ne a Szentírás, csak azt ne vegyük komolyan, csak azt hagyjuk el tudatosan, mint keresztjének, és már is le vagyunk fegyverezve. Egyszer egy bibliaóra után valaki az asztalon felejtette a bibliáját. Már kint volt a teremből, indult hazafelé. Amikor egy testvér észrevette ezt, megnézte az ottheverő bibliát, bent volt a név, és az elmenő után kiáltott: Katona, elhagytad a fegyveredet. És ezzel visszaadta neki a bibliát. Kedves testvérek, ragaszkodjunk Isten igéjéhez a mi életünkben, mert nincs semmi, amivel az ördögöt le lehetne győzni. De ehhez azért még egy dolgot hozzá szeretnék tenni. Én ahhoz a generációhoz tartozom, akik teológiai tanulmányaik miatt már nem mentek át egyetlen egy nap katonai kiképzésen sem Magyarországon. Nekem a kezembe lehetne adni a legnagyszerűbb, leghatalmasabb, legeffektívebb fegyvereket, amik manapság léteznek. Az én kezemben nem jönne semmi, mert nem tudom, hogy hogy kell őket használni. Amikor az Isten a kezünkbe adja az ő igéjét, tudjuk mi, hogyan kell ezt használni? Ismerjük ezt az igét annyira, hogy tudnánk, mi van benne? Ismerjük ezt mi annyira, hogy tudjuk, mint egy kardot forgatni a sátán minden ügyeskedése és mesterkedése ellen? Van a kezünkben ez eléggé ahhoz, hogy edzésben lévő katonák legyünk? Kedves testvérek, mert harc folyik, és végezetül az ige azt is elmondja, hogy hogyan és hol. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Kedves testvérek, itt teljesen egyértelműen kiderül, ha valakinek eddig nem lett volna világos, nem hús és vér emberek ellen harcolni hív bennünket az ige, akkor nem imádságban harcolnánk. De ez a harc imádságban zajlik. Az imádság a csatatér. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve. Mennyit imádkozunk mi? És hogyan? És kiért? Az ige azt mondja, minden szentért. Értsük úgy, ahogy ezt az új szövetség érti. Minden Krisztusban újjászületett keresztjénért. Ismerjük, vagy nem ismerjük, nem számít. Egy dolog számít, ugyanazt a csatát vívja, mint mi. Ugyanabban a harcban áll. Ez már elég, hogy imádkozzunk értük. Teljes álhatatossággal mondja az ige. Engem igencsak megítélve. Én fűnek, fának megígérem, imádkozom érted. Ha valaki kórházba megy, ha valaki beteg lesz, ha valakinek öröme van, ha valaki elutazik, mindegy. És én imádkozom is az illetőért. Egyszer egészen biztos, ezt meg tudom mondani, ígérni. Esetleg másodszor is, esetleg harmadszor is, aztán úgy szépen elfelejtődnek a dolgok. Aztán jön rengeteg új dolog, amiért imádkozni kellene, még azokért sem imádkozom úgy. Én mindig is csodáltam azokat a keresztjéneket, akiknek megadatott ez a hatalmas ajándék, ha kell éveken, évtizedeken át imádkozni ugyanazért az emberért, vagy ugyanazért az ügyért, vagy ugyanazért az egyházért, ugyanazért hűségesen naponta, addig, amíg csak lehellete van. Nem egyszer, kétszer, háromszor, és akkor már büszke is vagyok magamra. Éveken keresztül. És Pál itt hirtelen személyesre fordítja a hangot. És én értem is imádkozzatok, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertesse meg az evangélium titkát, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Ó, ezt a kérést, ezt teljes szívvel osztom az apostollal. Ige hirdetőként, lelkészként hihetetlenül nagy szükségem van az önök imádságaira, és pontosan az ilyen értem mondott imádságokra. Kedves testvérek, nem elég, ha csak én készülök egy-egy Isten tiszteletre. Önöknek is, nektek is készülnötök kell. Nem úgy, mint nekem, de imádsággal. Imádsággal azért, hogyha szóra nyitom a számat, igen hangozzék. A testvérek el sem tudják képzelni, hogy mi minden más tud még az én számom kijönni, mint az Isten igéje. Semmi garancia nincsen arra, hogy amikor én szóra nyitom a számot, abból valóban ige jön. Ezért imádkozni kell. De Pálnál sem volt garancia rá. Ajándék volt az, és ő ezt nagyon jól tudta. És Pál a félelmek nélküli rettenthetetlen misszionárius bátorságot kér. Imádkozzatok, hogy bátor legyek eléggé ahhoz, hogy úgy hirdessem az evangéliumot, ahogy kell. Megalkuvások nélkül. Féligasságok nélkül. Testvérek, ez egy félelmetes dolog így igét hirdetni. Félelmetes dolog, mert támad a sátán, félelmetes dolog, mert emberek sértődnek jobbra-balra, de nem ige az, ami nem így hirdettetik. Imádkozzunk. Imádkozzunk egymásért kitartóan. Imádkozzanak értem a gyülekezet segédlelkészéért. Imádkozzanak az ige hirdetőkért kitartóan, mert nagy szükségünk van erre az imára. Imádkozzunk ezért a gyülekezetért, mert a gyülekezet körüli zajló csaták ott dőlnek el a mi imádságainkban. Imádkozzunk megújulásért. Imádkozzunk ébredésért. Imádkozzunk Isten igéjének olyan jelenlétéért itt, hogy letagadni ne lehessen még a legrosszabb szándékkal sem, hogy itt az élő Isten van jelen közöttünk. Imádkozzunk teljes álhatatossággal, és ragadjuk meg Isten nekünk szóló igéjét. Erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében.